Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet Isten igéjével. Azért jött az embernek fia, hogy az ördög munkáit lerontsa. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Énekeljük a 300. énekünket. A 300. énekünket énekeljük végig. Lelkem drága Jézusa, hozzád hajt a félelem. Szeretnénk dicsőíteni téged, mindenható Urunk, édesatyánk. Köszönjük, hogy itt lehetünk előtted újra, Köszönjük, hogy megőriztél egész nap, hogy ma is és még mindig felhozod a te napodat jókra és gonoszokra, sőt, minden hajszálunkat, minden mozdulatunkat számon tartod, ismersz bennünket, és terved van velünk. Áldunk téged, mindenható Úrunk, a te legnagyobb ajándékodért, a te fiadért. Köszönjük, hogy megismerhetővé lettél általa. Köszönjük, hogy részt veszel a mi dolgainkban, nem csak elméletben és nem csak valahonnan a felhőkön túlról, hanem végig jártad az Úr Jézusban a mi utunkat. Sőt, azt akarod, hogy veled tudjunk járni. Köszönjük, hogy ezért lehetünk most is itt. Tanítani akarsz minket arra, amire szükségünk van, hogyan éljünk, hogyan szeressünk, hogyan legyen reménységünk. Te tudod a választ a legnagyobb bajainkra és kételjeinkre. Te tudsz minket gyógyítani, sőt, a kőszív helyett új szívet adni. Erre a csodára kérünk most is. Kérünk, hogy használd az emberi szavakat, a régen leírtakat, meg a most elhangzókat is. Hadd legyen abban a te üzeneted. Amen. Folytatjuk az apostolok cselekedetei 16. fejezetének tanulmányozását. Az első két alkalmon láttuk, milyen meglepő módon tervezi Jézus Krisztus az ő munkáját új helyeken, új földrészen és városokban. Láttuk, ahogyan megérkezik Pálék által Filippibe. Azután láttuk az első kis csíra kezdeményt, néhány imádkozó asszonyt, és most folytatódik ez a munka. A 16. fejezet 16. versétől olvasom a 18-ig. Így szól Isten igéje. Történt pedig egyszer, hogy amikor az imádkozás helyére mentünk, egy szolgáló lány jött velünk szembe, akiben jövendőmondó lélek volt. Jóslásával nagy hasznot hajtott gazdáinak. Követte Pált és minket, és így kiáltozott. Ezek az emberek a magasságos Isten szolgái, akik az üdvösség útját hirdetik nektek. Ezt több napon át is művelte, Pált azonban bosszantotta ez. Ezért megfordult, és ezt mondta a léleknek. Parancsolom neked Jézus Krisztus nevében, hogy menj ki belőle. És az még abban az órában kiment belőle. Mindössze ez a néhány rövid mondat a mai alapigénk. Egy olyan eset, ami első látásra furcsa, de azt is mondhatjuk, hogy döbbenetes, vagy lehet, hogy az jutott eszünkbe, ami hétköznapjainktól eléggé távol áll. Egy eset, amikor a sátán a szokásosnál sokkal nyíltabban megmutatja saját magát, amikor szembe áll az evangélium szolgáival, és amikor ők egyetlen nagyon erőteljes mondattal elérik azt, persze nem ők, hanem Jézus Krisztus hatalma, hogy ez a megkötözött, megszállott ember abban az órában megszabaduljon. Miért szól és hogyan szól nekünk ez a történet? Szeretném, hogyha együtt követnénk végig benne mindazt, ami valóban a mi életünkre is, a mai napjainkra is vonatkozik. Egy kicsit menjünk vissza az előző napi történetünkhöz, ott vegyük föl újra a fonalat. Örvendetes, de azért magunk közt szólva eléggé csekély kezdetet adott Isten Filippi városában. Örvendetes, hiszen ott, ahol zsinagóga se volt, és ahol olyan nagyon vonalasan ellenálltak az egyigaz Isten hitének, mégiscsak akadt néhány egyszerű asszony, akik a városon kívül a folyóparton imádkozni szoktak és keresték az Istent. Őket megtalálja Pál, hirdeti nekik Jézus Krisztust, és ennek nyomán új élet támad. Most már van imádkozás helye, így kezdődött a mai szakaszunk, egyszer, amikor az imádkozás helyére mentünk. Ez minden bizonnyal most már Lídia háza, ami megnyílt, korábban nem jutott eszébe, hogy az ő háza is lehetne gyülekezési hely. Miután megtérés megkeresztelkedik, ez olyan természetes neki, és az imádkozás helyére menet, talán azon gondolkozhatott Pál, hogyha belegondolt esetleg ezekbe a kérdésekbe, élet már támadt, megtérés már történt. Azok, akik keresték az Istent, már tudják, hogy ki mutatkozott be nekik, és örvendező hitük van Jézusban. De ez még mindig csak egy maroknyi asszony. Hogyan fog ez terjedni? Hogyan bővül Filippiben az Úr Jézusnak ez a hatalma? Vajon alkalmasak lesznek ők, hogy másokat is bevonjanak? Vajon nincs a Lídia házának négy fala közé szorítva egyelőre ez a dolog? És ez talán lehet a mi kérdésünk is, egy nagyon otthonos, barátságos imaházban ülve, talán azok a testvérek, akik sok éve itt ülnek, lehet, hogy megfogalmaztunk már ilyen kérdéseket, mi nálunk otthon egész biztos, erről tudok beszámolni. Hogyan tud terjedni az a hit, az a győzelem, amit mi ismerünk, ami néhány őszinte hitű, örvendező keresztjén birtoka, ha szabad ilyen csúnyán fogalmazni, vajon hogyan folytatja az Úr Jézus? És erre keresünk lehetőségeket, válaszokat, reménységeket, de nem biztos, hogy úgy folytatódik, ahogy mi elképzeltük. Itt a történetben egészen váratlan úton folytatódik. Jézus kiszemelt Filippiben még egy valakit az eddigi maroknyi ember mellé. És ha nekik kellett volna arról kérdőívet kitölteni, hogy szerinted ki lesz a következő, vagy kinek mondanád el legszívesebben az örömhírt, vagy kit hívnál ide, hogy legyünk egyel többen, egész biztos, hogy ez a valaki nem szerepelt volna a gondolataik között. Szerintem ő rá nem is gondoltak álmukban sem. Ez a valaki ugyanis a társadalom legalsó szintjén áll. Egy rabszolgalány. Nem is egyszerűen csak rabszolgalány, már ez is elég lenne, ahhoz, hogy azt mondjuk, hogy embertelen állapotban él, hiszen minden szempontból kihasználják a tulajdonosai, tárgynak tekinthetik, egy értékes értéktárgynál még alantasabbnak, akármit csinálhatnak vele, de nem is csak ez a helyzet, hanem ennél rosszabb, hiszen őt nem csak testileg használják ki, hanem egészen borzasztó módon azt használják ki a gazdái, hogy őt a sátán megkötözte. Van egy képessége, egy kivételes képessége ennek a kislánynak, jövendő mondó lélek lakik benne, vagyis ezt fordítsuk le nyugodtan a Biblia nyelvére, a másik módon, az a lélek uralkodik benne, amelyik sötét, gonosz, embergyilkos hatalom, és amelynek persze vannak természet fölötti képességei. Mi történik ezzel? A rabszolgatartók, amikor ezt felfedezték, rájöttek, hogy a kislány tud jósolni, rájöttek egy kicsit csodálkozva, egy kicsit hüledezve előbb-utóbb arra is, hogy a jóslatok beteljesednek, nem csalás, nem ámítás, ez tényleg természet fölötti képesség, nosza, akkor építsünk erre üzletet. És mire Pál és munkatársai Filippibe élnek, azok a rabszolgatartók már ebből éltek, ebből a kislányból. Az nem fontos a számukra, hogy mi lesz ő vele. Őt a gonosz lélek már megkötözte. Nem a maga akaratát cselekszi, hanem a gonosz léleknek a bábja. Nem tud szabadulni ebből, pedig egész biztos, én tudom, hogy minden ilyen ember szabadulni akar ebből, mert ez szörnyű, borzalmas, de nincs ereje szabadulni, az a lélek erősebb, mint az ember. És a rabszolgatartóknak ez mind nem fontos, ők pénzt látnak ebből az egészből. Akkor egyszer csak szembe jönnek a piacon. Megy Pál, Lukács, Szilász és talán még néhányan, mennek Isten tiszteletre, és szembe jön velük pont az az ember Filippiben, aki a legkevésbé hiányzott most oda, az áhítatos készülésbe, biztos, hogy nagyon zavaró a jelenléte, egy olyan kislány, akinek a szemébe is rossz belenézni, mert sötétség sugárzik a szeméből, és elkezd kiabálni, ezek az emberek, a magasságos Isten szolgálja, akik az üdvösség útját hirdetik. Az emberek fölkapják a fejüket, mindenki néma csendben bámul, aztán van, aki fölismeri a kiáltozót, és behúzza a nyakát, gyors léptekkel odébb megy, nem érti, mi történik itt, de nem jó egy ilyen embernek a közelében lenni. Zűrös ez az ember. Mi lehet, mi jó történhet egy ilyen zűrös emberrel? Menjünk is innen inkább gyorsan. És én nem lennék meglepve, hogyha magának, az apostolnak és munkatársainak is ugyanez jutott volna eszébe először. Zűrös ember, akin úgy se nagyon lehet segíteni, aki túl bonyolult és túl nehéz esett minden szempontból, szegény, sajnáljuk őt, de inkább messziről. És azt olvassuk itt az én számomra döbbenetesen őszinte könyv a Biblia, minden lapja ez is. Azt olvassuk itt, hogy Pál először azt érezte, hogy őt ez zavarja. Mármint ez a kislány zavarja, és a kiáltozása. A Szent Pál apostolról ilyet olvasunk? Hát igen. Testvérek, ember. Isten szolgái emberek. És először nem volt ott a fejében a nagy ötlet, hogy mit fogok én ezzel most kezdeni. A maga természetes módján azt látta, hogy ez egy zavaró állapot. Több napon át járt a sarkukban ez a kislány, és kiáltozott. A kiáltozásával csődületet, feltűnést támasztott, és Pál, ha szabad ilyen modern szót használni, egyre idegesebb, tehetetlen és ideges. Testvérek, ne próbáljuk eltakarni, és ne próbáljuk magunk előtt is tagadni a zavarunkat, a tehetetlenségünket, esetleg azt, hogyha valamire indulatosak vagyunk. Azt hiszem, hogy sokkal rosszabbul járunk, hogyha szent pózunkban tagadjuk az ilyeneket. Pál apostol zavarából, ha szabad így mondani, idegességéből jó végkifejlet lesz. Nyilván azért, mert őszintén ezt is az Isten elé vitte. De még mielőtt ott tartanánk, hadd álljak meg, és hadd térjek ki arra a részére is a történetnek, ami szintén nagyon hangsúlyos. Miért ne lett volna jó az, hogy ez a kislány körülöttük elmondja az igazságot? Mit is olvastunk itt? Ezek az emberek a magasságos Isten szolgái, akik az üdvösség útját hirdetik nektek. Ennek a mondatnak minden szava igaz. És ki tudta ezt Filippiben? Gyakorlatilag senki. Lídia és talán még néhányan. És egyébként ott vannak a római veteránok, családjaikkal, leszármazottaikkal, teljesen pogány város, sose hallottak semmiről, ami Istennel kapcsolatos. Hát nem jó, hogy végre elhangzik a tökéletes igazság egy kerek mondatban, fennhangon. Ezek az emberek a magasságos Isten szolgája, az üdvösség, vagyis a megmenekülés útját hirdetik nektek. Lehetett volna akár hálás is Pál, nem? Testvérek, egy fontos dolgot szögezzünk itt le. Hiába igaz ez a mondat, rossz helyről jön ez a mondat. És szeretném, hogyha ma este szembenéznénk ezzel a kérdéssel, és fontos lenne a számunkra, példát ad nekünk ez a történet, semmit nem fogad el az Isten szolgája abból az irányból. Még akkor sem, hogyha egyébként ez a mondat teljesen igaz. Hiába lenne reklám akár az ő számukra, lehetne vele emberek figyelmét felkelteni, talán ki lehetne állni a térre prédikálni, és azt mondani, hogy igen, így van, akkor halljátok az üdvösség útját, biztos lenne ott jó pár érdeklődő, de Pál nem játszik el ezzel a gondolattal, nem megy bele, mert semmit nem fogad el a sátántól. Miért? Jézus elég egyszerűen fogalmazza meg ennek a lényegét. A sátán az, akinek ismerjük a szándékait, és aki embergyilkos volt kezdettől fogva. Vagyis hiába ad valamit, ami látszólag igaz, valamit, ami látszólag most segítség is lehet akár, azzal nekünk nincsen dolgunk. Miért hangsúlyozom ezt ennyire? Azért, mert az a tapasztalatom, hogy sokan kacérkodnak ezekkel a dolgokkal. Akár kicsiben, akár nagyban, sokféle színezetben kipróbálnak ezt-azt, amiről talán nem is tudják, hogy melyik oldalról milyen irányból jön. Tele van a világunk ezzel most is. Hogyha egyszer sorra vennénk precízen, szerintem mi is megdöbbennénk, milyen sok film bátorít minket erre a dologra. Misztikus filmeknek nevezik, sorozatok is vannak szép számmal, föl se tudnánk sorolni. Valamilyen módon erről a dologról szólnak, egy kis misztika, egy kis természet fölötti erő, segít a nyomozónak, vagy segít a nem tudom kinek, és milyen jó, milyen izgi dolog, mondják a fiataljaink, és anélkül, hogy tudatosan akarnák ezt, a gondolkodásuk alapjaiba bele szüremlik a tévénéző fiataloknak, hát igen, vannak ilyen természet fölötti misztikus dolgok is, izgalmasabb tőle a világ. Természetessé válik, mert a csapból is ez folyik. De nem csak a tévénézőket és nem csak a fiatalokat veszélyezteti. Rengeteg köntösbe bújtatva ártatlan dolgoknak tűnik. Babonás szokások. Ártalmatlan bugyuta egyszerű kis babonás szokások. Lekopogom. Kabalát tartok magamnál. Megnézem a horoszkópom. Jé, érdekes, ma is bejött. Talán több egyszer bejött. És nem akarom tovább sorolni, mindannyian tudnánk, kisebb-nagyobb, egészen bugyuta, babonás szokások, és sokszor, ha ezeket az ember megkapargatja, az derül ki róla, hogy aki tenni szokta, na, talán nem is nagyon merné elhagyni, mert ő úgy megszokta. Mindig lekopogja, és ha megkérik, hogy ne kopogja le, hát az rossz érzés, inkább lekopogom, és nem akarom tovább részletezni. Ezek mögött is pedig ártatlannak tűnnek, egy irány van, az a sötét hatalom, aki szeretné, hogy mi természet fölötti erőt használjunk az életünk megsegítéséhez. Kínálja is ezt a természet fölötti erőt, akár úgy, mint régen abban a rabszolgakislányban, akár a modern formáiban, sokféle köntösben. Aztán ott van a természetgyógyászatnak a nagyobbik fele. Azt mondják, hogy különféle segítő energiák léteznek, nincsen rá tudományos magyarázat, ne is keressük, ez nem tudományos, ez más, kozmikus energiák és egyebek, felsorolni se lehet. Aztán biztosítanak bennünket, hogy nem is kell hinned benne, ez anélkül is működik. De azért higgyél benne, azért csináld meg, vedd meg azt a szert, tartsd be azt a kúrát, stb. És ott van a homeopátia, aminek, hogyha utána olvasunk, akkor fehéren-feketén lehet látni, hogy hatóanyag nincsen, kémiai reakció nincsen, de mégis azt állítják, hogy hat. És ha még inkább utána olvasunk, azt is látjuk, hogy miért, mert misztikus szertartások állnak emögött, legalábbis az eredeti elmélete mögött. és nem is tudom az összes köntösét felsorolni ennek a dolognak, inkább mondom a csomópontját, a lényegét, akár így, akár úgy, az a célja, hogy te, testvérem, higgyél benne. Hogy a hitedet, vagy másképpen fogalmazva a bizalmadat, vesd egy olyan dologba, ami neked segíthet valami természet fölötti módon. Testvérek, ezért mondja Jézus, hogy az ember életére tör, hogy tulajdonképpen gyilkos, az ártatlannak tűnő formáitól kezdve minden formája. Miért? Azért, mert a hitünk kizárólag egyetlen egy dologra adatott. Az embernek az a képessége, hogy lehet hite, hogy hinni tud. Azt mire kaptuk, testvérek? Arra, hogy a mi édes atyánkhoz, Istenhez kössön bennünket. És mindaz a dolog, akár természetgyógyászatnak hívják, akár jóslásnak, akár babonának, vagy bárminek, ami az én hitemet akarja, el akarja venni a hitemet, el akarja téríteni más irányba, csak ne az Istenhez kössön engem a hitem. Bármi máshoz. A sátánnak tök mindegy. Bocsánat, hogy ilyen szót használok. Azért, hogy ne az Istenhez kössön. És ez valóban tönkre tett már számtalan emberi életet. Egy példát én nagyon közelről ismerek. Nagyon közeli családtagommal történt sok-sok évvel ezelőtt, még az ő egész fiatal korában. A családja nem volt hívő, és őt elvitték, megállapítottak nála, diagnosztizáltak egy ritka és nem gyógyítható betegséget serdülő korában. És a szülei szaladgáltak vele fűhöz, fához, a fehér köpenyes orvosok nem tudnak segíteni, tárják szét a kezüket, először félre is diagnosztizálták, egy ideig félre is kezelték, csak rosszabb lett, és aztán ezek a jószándékú szülők azt mondták, hogy na akkor menjünk XY nagy hírű természetgyógyászhoz. És vitték. És az illető megtanította kis betegének egy agykontroll módszert, hosszú ideig vissza kellett járni, és egyre profibra képezte az agykontrollban, mert majd úgy meg fogja tudni gyógyítani magát ezekkel a mindenféle energiákkal, és el is tudta magyarázni az elméletet. Az eredménye az lett, hogy ez a valaki elkezdett egyre súlyosabban és végül halálosan rettegni. Éjjel-nappal bárhol volt és bármit csinált, jelen volt az életében a szorongás, aztán már a rettegés. Kényszer képzetei támadtak, amitől semmilyen módszerrel nem tudott szabadulni. Kért segítséget édesapjától, édesanyjától, barátaitól, senki nem tudott neki segíteni. De legrosszabb volt, hogy igazán el se tudtam mondani a benne levő sötét rettegést. Egyedül volt azzal. Ezt eredményezte nála az a bizonyos módszer. És azóta sokaktól hallottam nagyon hasonló történetet. Aki embergyilkos volt kezdettől fogva, először mézes madzaggal, segítségnek tűnő ígérettel kecsegteti azokat, akik hajlandók odadni a hitüket, akár egészen tudatlanul is. És én azt látom a körülöttünk élő fiatalokon, de idősebbeken is, sokszor egyáltalán nem tudjuk, mivel játszunk. Egy kis asztaltáncoltatás a társak között a bulin, egy kis ez, egy kis az, és nem tudjuk, mivel játszunk. Ezért jó, hogyha valaki az igén tájékozódik. Sokat lehet erről olvasni. Amikor már az Ószövetségben a prófétáin keresztül újra és újra nagyon keményen megmondja Isten. Sokan nem is értik, hogy Isten ilyen szeretetlen, ilyen ellentmondás nem tűrő. Ebben a dologban ellentmondás nem tűrő, de éppen a szeretet miatt. Azt mondja, hogy utálatos ő előtte minden. Az, hogy halottakról tudakozódni, az, hogy jövendőt mondani, az, hogy idegen vallások elméleteit követni, és ezekbe a dolgokba belemászni. Az ilyet gyökerestül írtsátok ki magatok közül. Azt mondja Isten, mert annyira félti a mi életünket. Azért befejezem a történetet erről az ismerősömről. Volt egy barátnője, aki közben egy gyülekezetbe került, vele egy idős barátnője, aki elkezdett ő érte imádkozni. És azután szólt a keresztjén testvéreinek is, és együtt imádkoztak érte rendszeresen. A családból még senki nem volt hívő. Aztán elcsábították, elhívták a gyülekezetbe az ő testvérét. És ő már oda járt ifibe, és hívta ezt a valakit is, és mesélte nekem, hogy az első néhány ifjúsági órán egy kukkot se értett abból, ami ott hangzik, csak azt az egyet, hogy itt jó helyen van. Itt nem kell félni, itt védve vagyok. És utána ott ragadt, aztán eltelt egy év, egyre többet ismert meg a Bibliából, elsősorban Jézus Krisztus személyét, és eljött az az idő, amikor oda tudott ő is térdelni az Úr Jézus elé. Azt mondani, hogy itt van az egész életem, itt van ez a dolog, amiben belemásztam, nem tudtam, hogy mi az. Látom már, hogy a sötét hatalom, a sátán kecsegtetett engem ezzel. Kérlek, hogy vedd el, bocsáss meg, gyógyíts meg, mert ezzel nekem többé semmi közösségem. És akkor megszabadult. Csak hozzáteszem, hogy az a betegség, ami eredetileg volt, az mind a mai napig megvan. Most éppen sok év óta tünetmentes. Ezt Isten nem vette el, nem gyógyította meg végképp, de ennél sokkal fontosabb történt. Az ő lelkét megmentette. Testvérek, menjünk tovább, mert szinte még csak a történet elején voltunk. Ettől az oldaltól, a sátán irányából nem fogadunk el semmit. Akkor se, hogyha látszólag, vagy nem is csak látszólag segítene. És utána Pál egész biztos, hogy gondol erre a lányra, őrlődik ebben a dologban, így olvastuk, hogy napokon keresztül zajlik ez a történet. Újra és újra mennek, jönnek keresztül a városon, mögöttük a kislány, kiáltozik. És ebbe is gondoljunk bele egy kicsit. Akit a sátán meg akar kötözni, aki az ő hatalmába kerül, ilyen szempontból, hogy eddig beszéltem róla, annak semmi lehetősége nem maradt? Annak kész vége? Hát nem. Hát ez a lány járhatott az apostolok után napokig. Körülbelül úgy, mint ahogy ez az ismerősöm, akiről beszéltem. Eljárt újra és újra abba a gyülekezetbe, még nem értett szinte egy kukkot sem, de tudta, hogy nekem oda kell mennem, mert ott jó. Valahogy így lehet ez a rabszolgalány is. Megy Pál apostolék nyomában, neki nincsen lehetősége megszabadulni. Ő nem küldheti ki az életéből a sátánt. Távozz innen. Ő ehhez gyenge, ő meg van kötözve lelki értelemben. Mi sem szabadulhatunk a saját erőnkből, a gonosztól. De valamit megtehetünk. Járhatunk oda, ahol a szabadulás helye van. Ezt csinálja ez a kislány. Döntően fontos a történetben. Nem lehet őt levakarni, ha szabad ezt a szót használni. És akkor Pál néhány nap alatt kapcsol. Mire kaptunk ki kiküldetést a mi Urunktól, Jézustól? Tisztítsatok betegeket, poklosokat, nyissátok meg a vakok szemét, és szabadítsátok meg a megkötözötteket. Az Úr Jézus többször, többféle formában elmondja ezt. És azt is világossá teszi, hogy az ő hatalma fog ott működni. Nem Pálnak kell olyan erősnek és szupernak lenni, nem Pál ereje fogja megszabadítani a megkötözötteket, azokat sem, akikre mi esetleg gondoltunk eddig, amíg az ige szólt, Lehet, hogy ismerünk nagyon mélyen lévő, ember alatti állapotban lévő, megkötözött, akár szenvedélybeteg, akár teljesen reménytelennek tűnő embert, sőt, az se lehetetlen, hogy néha magunkat is így ismerjük, akár magunkra is gondoltunk már így, itt van a helyünk az Isten szabadító jelenlétében. Nem az ő szolgái lesznek olyan ügyesek és olyan erősek, egész biztos, hogy nem mi magunk, az Úr Jézus Krisztus jelenlévő ereje. Ennek a lánynak szabadulása van szüksége. Nem arra, hogy egy kicsit megnyugtassa magát néha, nem arra, hogy barátkozzon meg az állapotával és az ő különleges képességével, nem arra, hogy belenyugodjon, mennyi zsákutcával próbálkozunk mi, bajban lévő emberek. Egyetlen egy dologra van szüksége arra, hogy az Úr Jézus őt megszabadítsa. És ha ezt nem is tudja tisztán, tudatosan átlátni, legalább érzi. És ha érzi, ott jár Pálék nyomában. És Pál egyszer megáll, megfordul. És elmond egy mondatot, amit nekünk is szabad használnunk és mondanunk, és szabad ezt kérnünk, hogy mondhassunk ilyen mondatokat, hogy a mi közösségünk, a mi gyülekezetünk erre alkalmas legyen. Az Úr Jézus Krisztus nevében parancsolom, hogy menj ki belőle. Testvérek, itt nem az ördög űzésre akarok bátorítani senkit, közöttünk nem ördög űzés folyik. Közöttünk az folyik, amire az Úr Jézus felhatalmazott, az ő igéjét hirdetve, az ő szent lelkét segítségül hívva, ő jelen van közöttünk, hogyha benne hiszünk és őt keressük. És az ő jelenléte meg tudja szabadítani a megkötözött életűeket. Ezt néhány alkalommal az életemben már láthattam közelről is. Nem kell nekünk varázsigéket mondani, ez itt, amit Pál elmond, ez nem egy varázsige, nem egy ráolvasás. Ez az Úr Jézusnak a segítségül hívása. És ugyanez közöttünk is megtörténhet. És csak két gyakorlati dolgot hadd tegyek ehhez hozzá. Az egyik, hogyha a testvérem, te a sátánnak a hatalmát érzed, azt a hatalmat, amiről az előbb mondtam, és így van, hogy sokkal nagyobb, mint a mi erőnk, akkor nem az a mi dolgunk, hogy egyedül próbálkozzunk ellene. Hogy a mi életünkbe megacélozva magunkat nagyobb elszánással megpróbáljam, hogy na most akkor kizárom az életemből mindazt a kísértést, mindazt a hatalmat, és akkor szabad leszek. Ez nekünk nem megy. Ezt csak kérni lehet. Jézus Krisztus képes rá, de ahhoz őt kell segítségül hívni. És egy gyakorlati tanács ehhez, ne próbáljuk egyedül. Ilyenkor gondolom, hogy nem tőlem hallják először a testvérek, de azért hadd mondjam én is, keressük meg a lelki pásztorunkat, vagy azt az embert, aki hitben előttünk jár, akiben megbízunk, akire merjük rábízni a belső dolgainkat, és együtt boruljunk az Úr Jézus elé. És ilyenkor az egyetlen szabály a teljes őszinteség. Mondjam el azt, ami bennem van, mondjam el azt, ami terhel, ahol tartok, és öntsük ki Jézus Krisztus elé. Erre bátorít ő minket. És a másik, talán még lényegesebb gyakorlati hozzáfűzés, az zsákutca, hogyha csak az én problémámtól akarok megszabadulni. Például rabja vagyok az alkoholnak, ez is a sátán egyfajta rabsága, és felfogtam, megértettem, hogy az Úr Jézus szabadító, nosza, akkor keresek segítséget, és őszintén imádkozom, és őszintén akarom is, szabadítson meg engem az alkoholtól, hadd tegyem le a poharat, csak neki van ehhez hatalma, és tegyük fel, hogy meghallgatja az imát, és megteszi. Testvérek, ezzel még nincs készen. Nem ez a cél. Nem egyfajta dologból, most csak egy példát mondtam, bármi más is lehetne, nem egyfajta dologtól, problémától a szabadulás a cél. Mit mutat ez a történet? Egész mást. Azt, hogy itt valaki, aki az ellenségnek a karmaiban volt, átkerül Jézus Krisztusnak a fennhatósága alá. Jézus Krisztus szeretett gyermekei közé. Nem írja a folytatást ez a történet, mert másra tér, de én egész biztos vagyok benne, hogy ebből a kislányból a gyülekezetnek a következő tagja lett. Jézus népének az egyik tagja. Mi a cél? Nem a szabadulás a pohártól, a drogtól, az erőszakosságtól, vagy bármitől, hanem az elsődleges cél az, hogy legyek én Jézus Krisztusé. Hiszen övé az életem, magának teremtette, ő ismeri, hogy mire való vagyok, ő tudja, hogy hogyan leszek én teljes és szabad, és ő tud engem a nagy terveibe építeni, ráadásul örökké, és csak ő elég nekem, és egyébként is hol máshol lenne helyem, mint ő nála. Szóval legyek én az övé mindenestül, szőröstül, bőröstül. És közben, és természetesen nagyon fontos emellett, kérjem az ő konkrét szabadítását is. De ezen az isen hangsúly van. Testvérek, olyan rossz látni, erről is volt tapasztalatom, valaki elkerül mondjuk az iszákos mentő misszióba, vagy valahova, és ott megoldották az én problémámat, hála legyen, megyek vissza, és élek ugyanúgy, ahogy akarok. Ez szörnyűséges alternatíva. Ezt nem kívánom senkinek. Ez a történet rólunk is szól. Én nem tudom, én itt csak távolról jött vendég vagyok, de az Úr Jézus tudja, hogy pontosan miképpen és hogyan. Tudja, hogy mi az az életünkben, amit az ellenség akart oda becsempészni, az ellenség akar ott megtartani, talán komolytalan apróságként, talán egyfajta mézes madzakként. Az ő célja mindig az, hogy a hitünk legyen megosztott. Másba is vessem a hitemet. És hogyha felfedezem ezt az Úr Jézus igéjének a fényében, hogyha belátom, hogy szabadulásra van szükségem, tehetem ezt, mint ez a kiszolgáltatott, megalázott kislány. Mehetek oda, ahol a szabadulás van fizikailag is, ide az Isten házába, meg hívő testvérek közé, meg annak az embernek a nyomában, akin látom Jézus Krisztus munkáját, lehetek én is ilyen levakarhatatlan, sőt, az a cél, hogy legyek az. És Isten elkészíti a szabadulást. A tegnap többször ismételt ige erre is vonatkozik. Keressetek és találtok, zörgessetek és megnyittatik. És ne egyedül, ne csak a problémámra koncentrálva, jöhetek az én Uramhoz, azért, hogy valóban ő legyen a hatalmas Úr. És amikor a tanítványoknak erről kétségeik voltak, Jézus, hogy egészen világossá tegye, elmondta nekik azt a nagyon egyszerű példabeszédet. Hogyan szabadíthatna ki valaki egy túszt, egy erős, állig felfegyverzett terroristának a házából? Mai szavakkal mondom Jézus példázatát. Úgy, hogyha ő még erősebb, még nagyobb erővel oda megy, legyőzi azt a terroristát, és kihozza azt a túszt. Ez én vagyok, mondta magáról Jézus Krisztus. Nyugodjatok meg, és bízzatok bennem. Én vagyok az a legyőzhetetlen erő. És más alkalommal pedig így beszélt erről, pont egy szabadítás történetében, Azt mondja, azért jött az embernek fia, hogy az ördög munkáit lerontsa. Aggódunk az ördög munkái fölött. Mennyi félelmet, mennyi zavart, mennyi félresiklott dolgot tud támasztani az életünkben és körülöttünk? Igen, valóban tud, de azért jött az embernek fia, hogy az ördög munkáit lerontsa. Testvéreim, ilyen egészen egyszerű dolgot bíz ránk ma Isten igéje. Otthon a csendünkben szánjunk erre időt, és álljunk az Úr elé. Mi az, ami az ördög munkája most az én életemben? Lehet, hogy már sok ideje, már évek óta az Úr Jézusé vagyok, az is lehet, hogy ezt még nem tudom biztosan, de hogyha akár így, akár úgy, látok valamit most, a mostani ige fényében világossá válik, ezt nem én akarom. Ez nem az én hasznomra van. Ez az ellenség munkája az életemben. Azért jött Jézus Krisztus, hogy ezt a munkát lerontsa. Tárjam elé, mondjam ki neki, ne féljek semmitől, szabadító úr jött mi hozzánk. Amen. Jézus Krisztus, köszönjük, hogy a te végtelen hatalmadat hajlandó vagy a legkisebbekben, a megalázottakban, a megtört szívűekben megmutatni. Köszönjük, hogy te éppen ilyen vagy, a legközelebb azokhoz vagy, akik a legmélyebben vannak. És áldunk téged, hogyha ezt mi is láthatjuk, sőt, hogyha akár a magunk életében érezhetjük. Ismered a mi fájdalmainkat, a mi zsákutcáinkat, mindazt, amivel hiába valóan küszködtünk, és amit talán már fel is adtunk. Köszönjük, Úr Jézus, hogy te nem adsz föl semmit. Te azért jöttél, hogy lerontsd az ellenség munkáit, és neked ma sem kisebb a hatalmad, mint amikor itt jártál. Köszönjük, Jézus Krisztus, hogy lehetünk előtted egészen nyíltak, hogy azt vihetjük eléd, amit csak dadogva, csak elvörösödve tudunk kimondani, hogy eléd vihetjük, amiben magunk sem hiszünk igazán, de mégis arra bátorítasz, hogy higgyünk, hogy bízzunk te benned. Így kérünk, hadd legyen csendünk, és hadd álljunk meg előtted igazán. És köszönjük, Urunk, hogyha a te hatalmas munkádat láthatjuk, köszönjük azokat a szolgáidat, akik értünk is, közöttünk is végzik, és végezték, és köszönjük, hogyha ebben minket is be akarsz vonni. Kérünk, Urunk, ezt is mutasd meg, ki az, akiért kitartóan imádkozhatunk, akit nem szoktunk a lehetséges testvéreink közé sorolni, mert távolról vagy félve nézzük őt, de akit mégis hívhatunk, ki az, akinek itt van most az üres helye, és te azt akarod, hogy valamikor ő is itt üljön majd a te házadban. Kérünk, indíts minket és bátoríts minket a másokért való imádkozásra. És kérünk, hogy nyisd meg a szívünket azok iránt, akik ilyen messzi, ilyen egészen mélyen levő állapotban vannak most. Köszönjük, hogy neked semmi sem lehetetlen. Kérünk a mi megkötözött testvéreinkért, azokért, akik itallal, droggal, játékszenvedéllyel, depresszióval küzdenek. Azokért, akik talán téged átkoznak, mert nem tudják, mit beszélnek. Azokért, akik becstelenül szoktak élni, és azt gondolják, hogy jó így. Azokért, akik átgázolnak egymáson. Köszönjük, Urunk, hogy te az elveszettet keresed meg. Indíts minket arra, hogy értük imádkozzunk. Amen. Maradjunk egy percig csendben, és mondjuk el Istennek ebben a csendben személyes imádságainkat. Most pedig mondjuk együtt az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az áldás előtt énekeljük a 460. énekünket. 460. énekünket könyörögjük végig, amint vagyok sok bűn alatt.
Thank you.
pillanatra maradjunk még ülve, testvérek, csak egy pár mondatnyi hirdetést hadd mondjak a holnap estéről. A 19-től a 34-ig olvassuk tovább a fejezet verseit, most egy hosszabb szakasz lesz, és kifejezetten egy olyan emberről lesz szó holnap, aki egyáltalán nem volt templomba járó típus, és ő maga nem is gondolta volna ezt soha magáról. És erről az jut eszembe, hogy egy ilyen hétnek mindig az is a célja, hogy akiket nem látunk itt vasárnapról vasárnapra, mert ők nem olyan típusok, egy ilyen héten őket is hívjuk, és értük is imádkozunk. Ha a testvérek családjában, ismerősei között esetleg volna ilyen, akkor üzenem az illetőnek, hogy holnap este róla lesz szó. Jöjjön el és hallgassa meg. Hát, hogyha valaki enged ennek a hívásnak, holnap azokat is várjuk, akik általában nem szoktak itt lenni, mert az igében pont egy ilyen ember jön. Köszönöm szépen. Vegyük Isten áldását. Az Úr Jézus pedig megrontja a sátánt a ti lábatok alatt hamar. Dicsőség legyen az ő nevének. Amen. Áldás, békesség, viszontlátásra.